mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk a stúdióban, továbbra is Kántor Endre.
És Ács Gábor.
De és hadd reagáljak egy dalodra.
Melyik dalomra?
Meg Mariskára, akit említettél, Veres Mariska, nagyon kevesen ismerik
őt.
És épp, hogy csak a Shocking Blue-t játszottál, és talán a legnagyobb slágerüket, a Vénuszt, meg annak a feldolgozásait ismerhetjük, de Mariskáról szerintem kevesen tudják. És tökre elgondolkodtam, hogy volt-e magyar származású, és hát azért még szerintem én érzem benne a magyar akcentussal is éneklő énekesnőnek valaha világslágere.
Ennyi világslágere.
Ráadásul azért amerikai number one volt az a dal.
A Venus.
Igen. Na mindegy, szóval olvastam róla tök érdekeseket, meg kíváncsi voltam, és megtaláltam azt a cikket, ami talán legjobban földolgozza az ő életét, úgyhogy ajánlom mindenkinek, tényleg a Beat Korszak blogon volt, 22-es cikk, tehát bő 3 évvel ezelőtt jelent meg. A szerelem istennője és a megszeppent macskáslány Veres Mariska pályaképe. A prímás apuka, német származású anyuka, Hollandiában találkoznak, és ugye ő már Hollandiában nőtt föl, és a Shocking Blue-ba is úgy szállt be, hogy elment a férfi énekesük volt, ha jól emlékszem,
aki behívta
katonának, és akkor látták meg őt, és egészen fantasztikus pályafutása volt, sajnos nagyon fiatalon, 59 évesen halt meg, úgyhogy érdemes olvasgatni, és megnézni, hogy ki volt, és illetve mit alkotott, hogyan élt Veres Mariska.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
Millás reggeli.
Ahogy említettük, nagyon érdekes és fontos témánk van, hiszen úgy tűnik, hogy a költségcsökkentés láncfűrésze elérte a világ egyik legfontosabb adatbázisát, és hogy mindezt ki csomagoljuk nektek, itt van velünk a stúdióban Kovács Zoltán, kiberbiztonsági szakértő. Szevasz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Vagy Kovács Négy Zoltán,
bizonyos
körökben így ismert. Szóval te hívtad fel a figyelmemet tegnap rá, aztán utána hirtelen körbe is ment a szakmai csatornákon először, aztán a sajtóban is, hogy ugye van ez a MITRE nevű non-profit kutató és fejlesztő intézet, ami működteti ezt a CVE-t, ami a Common Vulnerabilities and Exposures, vagyis gyakori sebezhetőség és kockázatok adatbázisa, amit, ha jól tudok, arra használ gyakorlatilag a szakmában mindenki, hogy számon tartsa mindazt a sok kockázatot, sérülékenységet, ami esetleg kárt okozhat.
Jól mondod, jól látod. Valójában igen, ez egy folyamatosan nyilvántartott olyan adatbázis, amiben a már ismert sérülékenységeknek egyrészt van egy egyedi azonosítója, másrészt egy bekategorizálása, besorolása, sőt a kritikusság szerinti pontértékkel, illetve egyéb jellemzőkkel ellátva szerepel ebben az adatbázisban, és ez egy olyan forrás, gyakorlatilag egy ilyen megkerülhetetlen forrás most már 25 éve, amire a gyártók, a szakma művelői, a biztonsági jellemzők, mindenki, tehát ide derivál vissza, hogyha a sérülékenységekre volt szó.
Tehát a napi munkádban te is úgy használod, hogy megnézed, hogy hopp, ez hol benne van, mi történik?
Igen, a periódusos rendszer, csak ugye a periódusos rendszerben nem jelenik meg mondjuk évente 40 ezer új elem, mint ahogy itt viszont de, mert tavaly 40 ezernél kicsit több volt.
És mi a hír, hogy miért beszélünk erről? Mi történt vele?
Vagy hát a Dózse megérkezett az
a nyírás ide is.
Ezt.
Aha. Tehát ez is amerikai fenntartású teljes egészében?
Így van, eredetileg a Department of Homeland Security.
Igen, a Belbiztonsági Minisztérium, igen.
Ő az, aki finanszírozta tegnapig. És érdekes, egyébként most egy kicsit mindenki nyugodjon meg, hogy 11 hónapig most újra működni fog a
meghosszabbították,
de igen, de látsz az, hogy
de tegnap sokat még nem az volt, mert bocsánat, hogy közben tehát konkrétan közzé tette a MIT-re, hogy április 15-én, hogy ha nem érkezik valami a kormányzattól, akkor gyakorlatilag bezár. A sztorit nem tudják tovább fejleszteni.
Így van, nem tudom. És utána 16-án nap várj, közben...
Ezt is a Musk személy szerint...
Nem személy szerint, illetve amennyire én tudom, egyszerűen ott ilyen számokat húztak ki, hogy mit gondolom, hogy 40 millió dollárra kevesebbet költünk ezen a minisztériumon keresztül, és akkor az egy tétel volt, kész, ezt is lehúzták, ennyi. Tehát így kell elképzelni.
Tehát mint a Lázár János rájött, hogy lezárni.
Gondoltam én is.
Amennyire én belelátok, igen, és sokat elárul a helyzetről, hogy ez a 11 hónapig most meghosszabbítottuk dolog, nem azt jelenti, hogy visszakoztak, amit egyébként én úgy voltam vele először megijedtem én is, hogy mi lesz itt, mert kicsit tényleg olyan, mintha a 112-t megszüntetnéd. Tehát ugyanúgy tudod, hogy hol van a rendőrség, tudod, hogy hol a tűzoltóság, csak menjél oda szólni nekik, vagy mindegyiknek keresd ki a számát a Google-lel. Nem, tök jó, hogy van egy 112, fel tudod.
Tehát hívni. Egyik nap úgy tűnt, hogy akkor ez most megszűnik.
Igen,
hirtelen, és másnap?
Hát még ilyen 24 órán belül hirtelen 11 hónapra vállalta valaki más, egy másik szervezet, a CISA, ez a Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Ez sokat elárul a helyzetről, ez úgy kell, tényleg, hogy lehet elképzelni, hogy az egyik szervezet, aki tudja, föl tudja fogni, hogy ez mennyire fontos, azt mondta, hé, inkább fizetem én, csak ne hagyjátok abba. Én ezt látom ebben. Aha. És 11 hónapra most azt mondta, hogy fizeti.
Ez milyen szervezet? Őket már a piac tartja?
Nem, őket sem. Ő egy amerikai másik, kormányzati, kifejezetten kibervédelmért, meg kritikus infrastruktúráért felelős szervezet.
Az egyiknél az ottani Lázár János azt mondta, hogy ez hülyeség, nem kell, és akkor egy másik hasonló meg azt mondta, hogy jaj, bocs, akkor én meg átvállalom.
Hát igen, inkább fizetem, csak nehogy megálljon. Mert hogy tudja, hogy mennyire kritikus, nekik is, de egyébként úgy általában a civileknek is, de a az amerikai kormányzatnak ugyanúgy nagyon fontos. Tehát azért ez, van egy úgynevezett National Vulnerability Database, ami ugyanezt a dolgot úgymond hostolja, ugyanezt csinálja, csak hát egy ilyen hétnapos spéttel, ami nem véletlen, hiszen ők is innen veszik az információt. Tehát a kormányzati szervek, miközben lehet, hogy a NVD-ből, a National Vulnerability Database-ből szedik az infót, mert mondjuk nekik onnan kell, de valójában ez a MITRE által fenntartott adatbázis van amögött is. Tehát, hogy minden ide ebbe az egy pontba, a single point of failure-be derivál, nagyon úgy néz ki.
Srácok, csigavér, akkor megoldódott.
Minden 11 hónapra, azért ez...
11 hónap alatt majd észhez tér. Szerintem nyugi van.
Bocsánat,
van,
közben ugye én követtem az eseményeket, miután te szóltál nekem, és azt lehetett látni, hogy azonnal felmerült az, hogy másoljunk ki, amit lehet. Ezzel kezdődött, tehát az adatokat mentsük át. Másrészt pedig valaki feldobta, hogy ez azt jelentheti esetleg, hogy Európa ebben vezető szerepre törhet, de ez nem élt sokáig, tehát kb. 30 percig, miután ugye odáig fajult a vita, hogy az nem lenne jó, mert hogyha Amerika lezárja ezt az egészet, és ha ez egy olyan policy, hogy ők, hát hogy is mondjam, nem csak úgy lehúzták ezt a sorból, hanem direkt nem akarják közzétenni a világ számára ezeket az adatokat, akkor is csak egy ilyen zárványként tudna működni Európa, mert hiányozna mindaz, ami egyébként az USA-ban van.
Igen, és egyébként tényleg nem véletlen, hogy ott alakult ki. Maga az a MITRE ugye az 50-es évek végén egy ilyen military think tank kategóriában jött létre, tehát radar, meg egyéb jellegű fejlesztések folytak ott. Tehát ez az egész, hogy mondjam, kialakult náluk ez a szolgáltatás, ennek azért van egy nagyon szép ilyen múltja.
Ez miért full amerikai egyébként?
Na, gondolj bele, hogy maga ugye az egész problémakör azért mégiscsak az egész IT-szektor problémakörre, az IT-szektorral együtt jött a Szilícium-völgyből. Tehát azért valahol logikus, hogy ott alakultak ki az ilyen például szervezetek, vagy olyan szervezet, aki ilyesmivel foglalkozik. Egyébként ők tartják nyilván a támadásoknak a enciklopédiáját is, azt meg a Attack Framework, hogy szépen mondjam, névre hallgat, az szintén ez a szervezet tartja karban, és arra is nagyon keményen támaszkodik a szakma. De ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy nem csak emberek használják nyilván, hogy rákeresnek, hogy éppen adott sérülékesség most hogy néz ki, hanem eszközök is.
Tehát gyártók. Eszközök,
ugye a sérülékenységvizsgálók, a patch management rendszerek. Tehát nagyon sok helyen a napi munkának része az, hogy ez az információ vagy automatikusan jön, vagy
valaki... IoT eszközök. Gondolsz, amíg automatikusan lekérik az adatbázist?
nem IoT eszközökre, de igen, tehát automatikusan meg, például egy sérülékenység vizsgáló eszköz, amivel ugye egy nagy hálózatban rendszeresen meg tudjuk automatizálva nézni, hogy hogy állunk, abból neki szüksége van ezekre az információkra, és ez alapján elkészül egy lista, és priorizálva, hogy milyen sérülékenységek vannak a mi hálózatunkban éppen, és azok mennyire kritikusak, és hogy ez alapján elkészül egy terv, hogy milyen időablakon belül fogjuk ezeket patchelni, ezekre reagálni, és a többi. Ezt aztán van olyan cég, vagy annyira kritikus mondjuk a szolgáltatás, amit nyújt, aki mondjuk havonta megcsinálja. Nyilván nagyon sok cégnél ez nem ennyire gyakori, de ez csak egy példa. Tehát, hogy nagyon fontos eleme a kiberbiztonsági ökoszisztémának.
Bár tök jól elmondtad, gyakorlatilag fogalmam nincs, hogy ez mire jó. És... tehát a technológiai részére, mert oké, viszont nem tudod,
pedig tök jól elmondta.
Sötét vagyok, nem értem, de ez nem tud Európába átmenni úgy, ahogy akármi más például. Tehát, hogyha folyamatosan arról beszélünk, hogy Amerika veszít a jelentőségéből, már nem megbízható partner, átalakul a világkereskedelem, nem tudja ezt megcsinálni.
Egyébként tudná.
Ugyanígy egy európai, korrekt, biztonságos,
tudod,
megbízható
tudod, kéne,
szervezet.
Nem európai, szerintem nem kellene kötődnie se hívva. És szerintem elindult ebbe az más területen már léteznek ilyen összefogások, hogy a gyártók, a security IT biztonságban érdekelt gyártók, mert összefognak, és ők egy közösen szponzorálnak ilyen programot. Erre van példa egyébként. Én is egy olyan gyártónál dolgozom, ami cyber security termékeket, szolgáltatásokat is gyárt, meg árul, és ez az én munkáltatom, egy amerikai gyártó, szintén benne van több ilyen összefogásban, amit úgymond hogy mondják ezt szépen, love projekt, vagy nem is tudom.
Hát ilyen így közösen fenntartanak egy ilyen közérdek céljából.
Így van, tehát ilyenekben bennem. És én például ezt az irányt látnám jónak, mert sokkal megbízhatóbb hosszú távon, mint egy politikai szélváltozásnak kitett ilyen, ez most derült ki, ugye?
Persze,
25 év alatt
persze,
most először igen. Jutottunk oda, nem véletlenül, ugye, hogy veszélybe került. Eddig senkiben fel sem merült, hogy egy ilyet, bármilyen változás, politikai változás elsöpörhet, hiszen annyira fontos és a közjó, úgymond
hát rész. Ugye, Gábor, ez úgy néz ki, hogy ha ez nincs meg ez az adatbázis, ugye, akkor mindenki más katalógust használ, amit saját maga állít össze ezekről a sérülékenységekről. Tehát kiderül valami probléma, akkor ugye ez a MyTrain-nek a rendszerében, ez rögtön ott van, listázva van, és kap egy pontszámot, ahogy Zoli elmondta, hogy hova kerül, mennyire veszélyes. És hogyha saját katalógust használsz, akkor az is probléma, hogy a szakma nem tudja, a különböző gyártók, meg a szakmában részvevők, hogy arról a problémáról beszélnek-e ők ketten. Itt a rendszerben pedig, hogy ez össze van fésülve, akkor tudják, hogy ugyanaz a gond jelentkezik.
Gondolj bele, hogy 40 ezernél több lett, több új elem került bele tavaly, tehát ilyen mennyiségekről beszélünk, tehát itt azért tényleg könnyű mellé menni. Ráadásul az eszközök, amiket mondom, ha például a sérülékenységvizsgáló eszközök, vagy akár az ilyen patch management eszközök, azoknál szintén ez ugyanúgy felmerül. Tehát az egy dolog, hogy még az emberek se fogják tudni, hogy pontosan miről beszélünk, de azok az eszközök aztán honnan fogják tudni, hogy egyrészt, amit kerestek, valamit megtaláltak, az mi. Tehát egyszerűen maga ez a közös nyelv veszne el, hogyha megszűnne.
Hát azért vagyok ledöbbenve, hogy egyáltalán tényleg az amerikai változás miatt ez ideig juthattunk, hogy egy pillanat alatt egy kézmozdulattal egy vagy két ember, vagy bárki, csak azt mondhatja, hogy akkor ez most.
Hát valószínűleg nem értette az a valaki, hogy mit húzott ki az Excel-táblából.
Hát egyáltalán döntési helyzetbe kerülhet egy olyan valaki, aki nem érti, és igazából ennyi múlik, tehát még ezen vagyok nyilván ledöbbenve, meg hát azon lamentálok, hogy mi lenne akkor az optimális, ha tényleg, hogy hol legyen kik által felügyelve, hol van az a megbízhatóság, ahol mondjuk nem fordulhat elő ilyen.
Az első felére a felvetésednek az reagálnék, amit már az előbb is mondtam, hogy szerint az, hogy pár órán belül jelentkezett egy ügynökség, így majd én fizetem, csak nehogy leállítsátok. Tehát ez azért elárul sokat erről a helyzetről, hogy az egyik oldalon gőzük nem volt, mit húznak ki az Excelből, a másik oldal viszont rögtön tudta, hogy most akarod megszüntetni a periódusos rendszert. Ez az egyik. A másik, hogy igen, ez nagyon erősen rávilagított arra, hogy ez egy single point of failure, vagy nem tudom, hogy kell, hogy szabad-e talán így hivatkozni rá.
Endre?
Hogy mennyire...
Teljesen jól hangzik nekem, úgyhogy szabad.
harmadszor fordulok hozzá, hogy fordítsd le. De
hogy mennyire egy olyan dolog, egyetlen helyen lévő dologtól függ az egész világ ilyen szempontból, bizonyos szempontból, tehát kiberbiztonsági szempontból, és hogy miért, hogy nem biztos, hogy ez jól van így, hogy ki van téve, ez gyakorlatilag egy óriási kiberbiztonsági kockázat az egész világnak, az, hogy politikai változásoktól függ egy ilyen adatbázis léte, és erről eddig nem gondoltunk. Igen. Úgyhogy szerintem az irány az lehet, hogy tényleg összefog a szakma, a gyártók, akik egyébként ebből profitálnak ilyen amúgy is.
Kudarc szingularitás, vagy ilyen kudarc pont. Egyetlen kudarc pont. Azt tudom mondani.
Kicsit hosszabb lenne az időnk, biztos én is tudnék még pár ilyet kitalálni, mert jó szoktam lenni.
De figyelj, tök egyszerű. Ha nálad otthon van egy router például, akkor vannak olyan beállításokat, amiket eszközölni tudsz, hogy például azt a forgalmat, ami a routeren keresztül megy, az a forgalom az mennyire biztonságos. Erre például vannak olyan megoldások, hogy ilyen DNS szervereken keresztül, amik folyamatosan automatikusan csekkolják a sérülékenységeket, a rossz weboldalakat, a satöbbiket. Gondolom az is innen tájékozódik, tehát te, mint lakossági ember is problémás lehetsz ebben.
Érint abszolút az átlagembert is, csak úgy, hogy nem vesszük észre. Tehát ez, én direkt megnéztem tegnap, hogy néz ki ez a humán vírusok, tehát az embert támadó képes vírusok esetében. Nagyon könnye, nagyon hasonló, még a weboldal is hasonló, ami szintén egy ilyen amerikai szervezettant tart fent, és te ott le tudsz keresni a humán vírusoknak egy ilyen leírására, mindegyikre, amiről tudunk. Tehát, hogy ez egy olyan közös információ.
Ja.
Tehát,
hogy hát igen, a Kennedy úr azt is meg akarta vagdosni egy kicsit. Tart, hogy az autizmus is vírus, és hogy kéne ellene oltást igen találni.
Hát, meg a kopasság is amúgy. Tehát,
ráfáztatok.
De igen, de hogy csak azt akartam ezzel mondani, hogy ez egy teljesen ilyen, hogy mondjam, nem egy átlagember által vagy az ő szem előtt lebegő, de őt igenis érintő. Ugyanúgy, hogy a vírusokról, a humán vírusokról én se szoktam nézegetni, hogy a SARS-nak pontosan milyen paraméterei lehetnek, de valakik meg igen, és ez nekem amúgy jó, hogy ők ezt meg tudják nézni. Tehát így áttételesen minden embert érint valahol, mert a kritikus infrastruktúrákat érint, és a többi.
Akkor pattanjunk vissza a gondolatmenetedbe, oda, ahol kicsit félrevittük, elkezdted a szakmai szervezetek együttműködését, hogy mi lenne az optimális megoldás erre, hogy kikerülhető legyen ez, hogy egy politikai változás felrobbantsa egy ennyire fontos rendszert, hogy akkor hova futnak ki, hogy lehetne ezt jól csinálni?
Hát újra kezdem. Tehát mondom, ahogy említettem, a gyártók által fenntartott ilyen szervezet, már több is, amilyen non-profit, ilyen, vagy pro bono dolgozgatnak benne. Az én munkáltatóm is több ilyennek része. Többek közt ezek tartják fent az egyik ilyen IPS, open source IPS rule adatbázis, ezt most mindegy, ne is menjünk bele, de a lényeg, hogy az is tök jó, hogy hogy csinálják. Vagy egy egyszerűbbet mondok, a nomoreranson.org weboldalt, ahol feltöltik azokat a dekriptorokat, amivel
zsarolóvírusoknál
kiderült, hogy nem kell fizetned feltétlenül, mert vissza tudod nyerni az adataidat ezzel a kis programmal. Amikor sikerül egy ilyet összerakni, a különböző gyártóknál dolgoznak ezen, ez azért elég rendes tőlük, akkor egy helyre fölteszik, meg egyéb információt. Tehát ez látszik, hogy van a szakmában egy ilyen jellegű dolog, már évek óta ilyen összefogások. Szerintem, ha ez most nem világított rá, hogy a MyTrade magát meg lehet hagyni, és nem baj, hogy az USA-ban van, de hogy közösen fizessük, és abban a közösben még a Kaspersky is benne lehet, a Cisco is benne lehet, tehát ne legyen földrészhez kötve, hogy kik dobják össze, de igenis közösen a gyártók tartsák ezt fenn. Szerintem ez lehet a járható út.
Oké, így legyen.
Hát nagy izgulás volt, az biztos, hogy 15-én, 16-án a szakmai körökben ennek kapcsán. Hát én örülök a meghosszabbításnak, hogyha nem is jön össze ez a gyártói közösség, az biztos, hogy 11 hónap alatt ki lehet találni valamit. Ennyit a Cisa adott, hogy most ezt így ki lehessen
Köszönjük
találni.
Köszönjük neki ezúton is, puszi a Cisának.
úgyhogy, de az biztos, hogy egy kemény szituáció adódott, és köszi szépen, hogy ezt elmondtad, és megértetted még Ács Gáborral is, hogy mi a helyzet.
Ha tudok, segítek, köszi.
Kovács Zoltán kiberbiztonsági szakértő volt itt, és magyarázta el, hogy miért fontos az, hogy a MyTre tovább tudjon működni, és ezt az adatbázist közösen lássa mindenki a világon.
Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb késő fiókban.
Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Legfontosabb mai születésnaposunk, Fekete Pákó, a következő... Ja, természetesen.
Ez poém volt.
Zenész, természetesen nem, úgyhogy választásra bízom.
Tényleg? Hát az a baj, hogy én nagyon szeretem Nick Hornby-t.
Hát legyen, jó is.
Lehetett volna választani a popcsajok satöbbiből például, vagy a focilázból, bármelyikből, de van egy jó idézet. Utálom az időt. Soha nem csinálja azt, amit szeretnél.
Szerintem zseniális.
Tök jó, mert amikor azt akarod, hogy gyorsan menjen, akkor lassan megy.
Hol túl lassan megy?
Nick Hornby 1957-ben született ezen a napon. Hamarosan jövünk futómű rovatunkkal. Várkonyi Gáborral a következő témák vannak. Ugye volt ez a Xiaomi SU7 vagy SU7 típusú elektromos önvezető autó, amely a március végén balesetet szenvedett, és hárman szörnyet haltak. Nagyon érdekes az utóélete is ennek a szabályozás szempontjából, meg van spekuláció vezetőre a Stellantisnál, ezek a témáink.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe, zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet, akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata, hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
Na hát akkor a téma, amit beharangoztunk, és most már kiegészülve Várkonyi Gábor autós szakértővel, autóipari szakértővel. Szevasz, Gábor!
Jó reggelt, sziasztok!
Ugye volt március végén ez a csúnya baleset, amikor egy betonkorlátnak ütközött a Xiaomi SU7-es típusú elektromos autója. Itt idézőjelbe teszem azt, hogy önvezető autó, mert itt ugye tisztázni kell, hogy ez mit jelent. És hát hárman meg is haltak ebben a balesetben, és hát az a kérdés ugye, hogy ennek milyen utóélete van ennek az egésznek. Ugye van egy társadalmi vita Kínában arról, hogy ezt a technológiát hogy kezeljék, eddig nagyon megengedőek voltak, lehet, hogy ez változtat rajta, volt tőzsdei reakció, de azért nézzük meg először ezt az önvezetés, ez mit jelent?
Elég kemény tőzsdei reakció volt, de igen, az önvezetésnek való titulálás kapcsán vannak itt heves társadalmi viták állítólag Kínában. Hát nyilván szűrten jönnek ilyen szempontból az információk a nyugati sajtóba.
De itt pontosan mi történt ez a baleset? Hogy
annyi történt, ami más márkákkal is megtörtént már korábban. Az olyan autóknál, amelyeknél a kiterjedt vezetés támogató rendszerek nem használnak lidárt, csak kamera alapú képfeldolgozás van, és mesterséges intelligenciával próbálja eldönteni
az autó. Mi az a lidar?
Gyakorlatilag egy olyan
kezdődik.
Igen.
Hát bocsánat, már készültem. Miért kéne minden hallgatónak tudnia?
Tényleg jogos kérdés. Ugye a lidar az gyakorlatilag egy olyan letapogató eszköz, ami nem kamera alapú, tehát nem azt nézi, hogy mi történik körülötted, hanem van egy olyan plusz biztonsági funkció gyakorlatilag, ami olyan, mint egy radar tulajdonképpen. Nagyon egyszerűen így lehet elmagyarázni.
Aha, jó.
Fény...
A radarnak az optikai megfelelője.
Igen. Aha, jó, oké.
Okay. Lényegében igen. Tehát, ha biztosra akarunk menni, és az egy százezrelékét szeretnénk kizárni annak, hogy valamit nem tud felismerni kamera alapon az önvezetés funkciója, akkor kell mellé egy ilyen kvázi fizikai, vagy fél fizikai letapogatás, ha így
olyan
képzavarra
Gábor,
élni.
Mint amikor nagyon jó hasonlat, mint amikor az automata bekapcsolod a kamerákon az automata fókuszt, és akkor egy ilyen lézer letapogatással méri meg, hogy a tárgy milyen messze van, és úgy fog kb. Úgy fókuszál. Na így?
Körülbelül. Jó.
Lézer letapogatás egy optikai radar.
Na. A Tesla volt az a cég, aki nagyon sokáig azt állította, hogy ez a viszonylag drága hardware redundancia, ami kell egy ilyen rendszerhez, az megspórolható, és ezáltal könnyebben és hamarabb piacra lehet vinni bármit, ami önvezetéssel kapcsolatos.
Tehát nem kell hozzá a lidar.
Így van. Mindenki más azt mondta, hogy kell, mert hogy kell egy ilyen biztonsági funkció is emellé. Ők amellett érveltek, hogy ez gazdaságilag, meg mindenhogyan ez egy gyorsabban, könnyebben kivitelezhető dolog. A lényeg, hogy a Xiaomi autójában is egy pusztán kamera alapú dolog volt, és ez, hát a nehezített körülmények között sötétben, vagy akkor, amikor mondjuk a felfestések nem teljesen konzisztensek, vagy hogyha esik az eső, vagy ha bármi olyan van, ami meg tudja ezt zavarni, vagy reflektálás van, vagy bármi ilyesmi, akkor tud rosszat dönteni. Uh-huh. És az alapvető vita, vagy az alapvető társadalmi párbeszéd, ami kezd kialakulni ennek kapcsán, az az, hogy olyanok vesznek milliószámra ilyen jellegű, nagyon fejlett autókat Kínában, akiknek előtte nem nagyon volt tapasztalatuk autóval sem feltétlenül. Tehát éjgyomorra kap egy ilyen rugást, egy ilyen technológiai rugást valaki, és azt gondolja, hogy az, amivel ezt eladják, hogy ez önvezető, meg ennek különböző jól kitalált marketing szövegei, ez azt jelenti, hogy rábízhatja magát minden körülmények között az autóra, miközben egyébként ugye elég világosan el kéne mondani, hogy ezek magasfokú vezetéstámogató rendszerek, ahol a felelősség az alapvetően továbbra is az embernél
van. Nyugtass meg, hogy jogsi az emlék el hozzá.
Persze, hát ezért, mert ugye van egyfelől egy eléggé világosan megfogalmazott törvényi keretrendszere ennek a dolognak, meg van egy marketing duma. És az első, amit például megváltoztatnának iparági szereplők is, az az, hogy ezt a level 2-től level 5-ig terjedő önvezetést, ugye ennek megvannak a különböző fokozatai, ezt egy egyértelmű definícióval, egy szóval lehetne illetni. Amiként úgy néz ki, hogy a level 2, amiről itt most beszéltünk, az egy asszisztens rendszer, nem több. Tehát így lehetne marketingelni, asszisztens rendszer.
Ez tök jó.
Tehát amelyik csak a kamera alapú.
Ez tök jó, igen. Mert ezt már régóta kellett volna, mert az, hogy level 2 vagy level 3, azt senki nem érti.
Jelent. Így van.
Aki benn van a szakmában, az tudja, hogy ez mit jelent, de alapvetően más nem érti.
Na, a level 3 lenne az automatizált asszisztens rendszer. Level 3, ugye itt már tartunk, uh-huh. Level 3 az lényegében azt jelenti, hogy ez egy bizonyos fokú felelősséget bizonyos helyzetekre vállal az autógyártó, uh-huh. De alapvetően, amit önvezetésként marketingelnek nagyon sokan, az egy level 2 plusz rendszer, tehát egy kiterjedt asszisztencia rendszer. A level 4 lenne az autonóm, ahol még mindig ott ülsz, még mindig van kormánykerék, még mindig van lehetőséged alapvetően beavatkozni, de már felelősséget a gyártóvállal.
Ennél a kínai esetnél lett volna? Tehát itt az ember még tudott volna korrigálni ebben a szituációban?
2-3 másodperc el az ütközés előtt figyelmeztette az autó a sofőrt, hogy avatkozzon be, de ez már általában akkor, hogyha a figyelmet tök máshol jár, és elhiszed azt, hogy rá tudod bízni magadat idézőjelben egy ilyen magasfokú automatizált vezetéstámogató rendszerre, akkor nem elég ahhoz, hogy kellően tudjál reagálni.
Tehát ha éppen telefonozol, vagy te hazutat nézed, és ott vagy, akkor elég
akkor
lett volna.
Akkor elégnek kéne lennie, de hogyha egyszerűen az van, hogy 2 másodperc alatt kell fölfognod, hogy te milyen sebességgel, mifelé közelítesz, mi van körülötted, mit tudsz tenni annak érdekében, hogy elkerüld az ütközést, ez egyszerűen túl kevés. Uh-huh. Ez nem elégséges. És 97 km/h sebességre volt állítva a tempomat. Most, hogyha beleképzelitek magatokat egy olyan helyzetben, hogy este van, hogy mondjuk egy autópálya építkezés, elterelés van, vannak körülötted autók, nem fogod egyik pillanatra másikra elrántani a kormányt egy ilyen sebességnél, mert egyszerűen ez egy veszélyes manőver, ez lesz aztán belőle. Az előtt pedig egyébként a vezetés, vagy a vezető nélküli, tehát a teljes önvezetéses rendszer. Csak egy ilyen kontextus elhelyezés 2025 végére, tehát idei év végére 15 millió olyan autó lesz Kínában az utakon, amelyek a level 2 plus szintet tudják. Tehát 15 milliónyi adat, autó, ami adathordozó fog tudni segíteni a fejlesztésében annak, hogy ez még pontosabban működjön, de ez még mindig nem, még csak nem is egy level 3 szint.
Hallgató kérdése. 1973 óta van jogsim, az level hány?
Végtelen.
Ja, hát így van.
Ez az összes level.
Azért még mindig azért jelek többet, na, meg a tapasztalat.
Igen, nagyon érdekes egyébként, hogy ugye egy hatalmas verseny van a különböző kontinensek
között. Hogy a Tesla most melyikre lő? A level mennyire?
Ugye a végcél az mindenkinek az, legalábbis a kimondott végcél, aztán, hogy ez hogyan fog alakulni valójában, az, hogy a teljes önvezetést meg lehessen valósítani. Most a teljes önvezetésnek is vannak különböző...
Csak előtte is önvezetés marketing dumával el kell adni a kocsit.
Hát meg a tőzsdén a történetet.
Meg a tőzsdén, igen.
Ami valószínű a jelenlegi körülmények között az, hogy egyszerűen a magas szintű önvezetés, de nem teljes önvezetés az, ami a következő időszakban el fog terjedni, és amiből pénzt fognak tudni valahogyan keresni. Ez lenne a cél.
Ez a 3-4, vagy melyik?
Ez a 3 nagyjából. Aha. És ez az, amit egyébként ugye például a BYD kapcsán egy pár hónappal ezelőtt elmeséltünk, hogy A gyilkos árspirál, ami ugye a kínai autópiacon van az új technológiák kapcsán, az úgy is megtörhető, hogy többletértéket adsz, és náluk meg ugye az a stratégia, hogy a legegyszerűbb autótól fogva is van valami fajta magas szintű önvezetésre képes hardware, ami egyébként jelen esetben az egyszerű olcsóbb autóknál mindig lidar nélküli. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy ha egy belépő szintű csomagot akarsz, akkor még náluk se fér bele az, hogy lidar és kamera együtt legyen, az mindig csak egy közép vagy prémium szintű autónál alapértelmezett történet. De egyébként csak a Xiaomi kapcsán utána néztem egy érdekes adatnak, ugye mindig beszélünk itt arról, hogy kiszorítósdi, meg gyilkos árverseny, meg mi van a kínaiakkal, meg ilyenek. A kínai bevallott mínusz, amit egy ilyen autón csinálnak, az darabonként 6200 euró.
Értem.
Az a bevallott.
Ez a bevallott mínusz, igen. Tehát akkor az lényegében ez a támogatás rajta minimum.
Véletlenül lényegesen több ennél egyébként a valóságban, és ez nagyon sok
ennyit vállalnak be. Hát ezt hívják úgy, hogy hosszú távú stratégia.
Hát ez valakinek ki kell fizetnie.
Hát nyilván. ez egyelőre egy... jelen pillanatban ugye a tervben az van, hogy egyelőre csengeti az állam dotációként, aztán úgy a továbbiakban pedig majd mi fizetjük.
Egy államkapitalizmussal ezt meg lehet csinálni, egy igazival kevésbé. Aztán még egy kis színes adat, 2020-ban még 35% körül, szűk 36% volt a kínaiaknak az aránya a saját autópiacukban, tehát annyi autót adtak el, ami kínai volt. Uh-huh. Ez 4 év alatt 60% fölé emelkedett. Hm. És ami még durvább, hogy a New Energy Vehicle kategória, ami most már több mint a felét adja az új autóeladásoknak, ugye ide számítunk mindent, ami elektromos, vagy metanol, vagy plug-in hybrid, vagy range extender, vagy szóval minden, ami környezetvédelmi szempontból releváns technológia, ott melbevágó 95%-os aha. piaci részesedése van a kínaiaknak. Ez teljesen durva, tehát látszik, hogy nagyon keményen kell küzdeni a nyugatiaknak, hogyha ott még valamit szeretnének a következő években összehozni. És ami nagyon érdekes, a Shanghai autó kiállítás az ugye most van. A Shanghai autó kiállítás kapcsán egy tanulmány kiemelte, hogy a nyugati gyártók azok alapvetően még mindig a vezetővel foglalkoznak. Tehát azt akarják, hogy a vezetőnek legyen jó az autóban, a vezető élvezze az utat, a vezető élvezze a vezetést. A kínaiak, mivel kevésbé van fókuszban náluk a vezetés élménye, abszolút abba tehát arra mm-hmm. koncentrálnak, hogy utasként legyen entertainment, tehát legyen minden, amit meg tudsz tenni fogyasztási szempontból az autóban is. Ez egy nagyon-nagyon más megközelítése ugyanannak a kérdésnek, és ez nyilvánvalóan döntő lesz a következő években, mert az látszik, hogy a kínai autóvásárló az egyszer másba van, hogy ilyen szépen fogalmazunk.
Oké, értem. Na gyorsan akkor beszéljünk a Tavares utódról is, mert ugye hát először is nagyon vicces, meg megszavazták ugye a részvényesek, hogy megkapja-e a 35 millió eurós juttatási csomagot, Carlos.
Hát is megkapja, nem?
És megkapja. Ennyi. Köszöni szépen, zsebre teszi.
Megérdemli,
14
Gábor.
Milliárd
szerinted?
Forint. 14 milliárd forint.
Hát összesen a...
Nem kirívó ilyen szintű cégvezetőknél.
Hát tehát köszöni szépen.
Azért ugye ő volt a legjobban fizetett autóipari menedzser, hogyha így világszinten nézzük, ami azért nem volt indokolt, látva azt, amit maga mögött hagyott.
Amit csinált.
Igen, egy százossal távozott összesen. Szummában, mármint euróban.
Ne!
De.
Oh,
100 hát millió eurós nagyságrend. Azért az mindenhol pénz.
Többet nem kell csinálnia. Na most három spekulatív név is felmerült, ugye?
Egyébként csak annyit, hogy így már nyugodtan lehet borászkodni, mert ez a
ja,
terve.
Abszolút, igen. Abszolút. Ha nagy részét elbukja, akkor is jól lesz.
Neked ezt tetszeni fog, ebben biztos voltam. Ebből már lehet jó bor csinálni.
Abból már lehet.
Ebből még felülárazott tokai pincét is megvehet. Úgy.
Na, azok már mind elkeltek. Nem az a lényeg. Na, az a lényeg, hogy kik az emberek.
Van
három külső és két belső jelölt.
Két belső, igen, de a két belső az kevésbé ismert, az egyik a minőségbiztosításért volt felelős, illetve most is az, a másik pedig az észak-amerikai operációt viszi. Harmadikként fölmerült még az európai főnök, de ő nagyon hamar mondta, hogy köszöni uh-huh. szépen, de ebből inkább nem kér. Meg tudom érteni, brutális feladat, ami a Stellantis következő vezetője előtt áll. És hát fölmerült ugye két fontos külsős, két ismert figura, volt szerencsém, hadd büszkék egyek el, mind a kettővel interjút csinálni életem során. Az egyik ugye a Luca de Meo, aki ugye jelenleg a Renault-nak a vezetője, és Renault vezetőként az elég jó pedigréje van, tehát amit az elmúlt három évben sikerült csinálni a Renault-val, az önmagáért beszél. A másik pedig az a Wayne Griffiths, aki ugye a Cupra márkát, illetve 37 lehúzott évet a Volkswagen koncernben tudhat maga mögött. Tehát ezek
na,
azért impresszív
ez
számok. Hogy miért lett egyik napról a másikra, hát nem tudjuk pontosan, mi történt, nem használok inkább jelzőket, vannak pletykák, amiket itt nem mondanék el, de hogy egyik sem feltétlenül kedvező. Szóval valami történt, 37 év után elment a cégtől, egyik pillanatra a másikra, viszont az, hogy ő nagyon jó management skill-ekkel rendelkezik, és nagyon jól lát a pályán, az teljesen vitathatatlan. Nem egy konvencionális alkat semmilyen szempontból, tehát nem olyan, mint amilyen egy autóipari menedzser szerintem az emberek fejébe. Egy nagyon extrovertált, Barcelonában élő, bulizós, furán öltözködő, nagyon jó humorú, tényleg egy jó asztaltársaság egyébként.
Na.
Az a durva, hogy jobban beszél németül már, brit létére szinte, mint angolul. Tehát, egészen fura. Németül beszélgettünk vele, és hát 30-valány, közel 40 év Németországban élés után, még gyakornokként került a Volkswagen koncernhez. És állítólag
Te tennél tétet valakire? Vagy ezt így nem lehet?
Hát én szerintem nem belsős lesz. Ja. Én ezt tippelném, de aztán lehet, hogy nem látunk bele itt a Stellantis kremlinológiába.
És mi a nagy harci feladat? Röviden tudom, hogy beszéltünk róla, csak hogy ha valakinek ez kimaradt, hogy...
Ez egy egész műsor is kell.
Az a legközelebben hogy... most a jelölteket nézegettük meg.
Hát de valahogy tudni kell, hogy mi a gond a Stellantis-szal.
Hát az látszik, hogy erről az Electric Only vonalról erről azonnal lejöttek, ahogy elment a Varas, tehát már mondják, hogy akkor újra V8, meg minden, ami kell az amerikai vásárlónak, nem oktatjuk, az amerikai vásárlót nem kiszolgáljuk. Valami hasonló
nem neveljük.
Nem neveljük, így van, az európait se neveljük, hanem megpróbáljuk azt gyártani, amire szükség van, de hát ugye az van, hogy egy rohadt nagy, nagyon nehezen irányítható, nagyon fragmentált olyan konglomerátumot hoztak létre, ahol egyébként az eltérő kultúrák is marha nehezen tudnak egymással bármit kezdeni. Tehát van egy olaszág, ami háttérbe került az előző években. Ott azért van egy erős politikai nyomás annak érdekében, hogy legyen kihasználtság az olasz üzemekben, történjen valami az olasz márkákkal. Ugye most jelenleg ott vagyunk, hogy a Maserati a megszűnés szélén van, a Fiat árnyéka önmagának, az Alfa Romeo nem hozta meg azt, amit szerettek volna tőle, és még lehetne sorolni. Nagy problémák vannak. Nagy problémák vannak egyébként a franciáknál is, tehát ugye az is egy része első, tehát igazából az lenne az irányító része ennek az egésznek a nap végén. Ott sem mennek kereken a dolgok. Az Opel az marha nehéz helyzetben van szintén, és hát megint csak egy ilyen német mindset ebben a mediterrán dologban, úgyhogy ez még ki van egészülve egy észak-amerikaival. Tehát az sem működött, amikor egy franciának, egy japánnak kellett valamit csinálni, de amikor egy németnek, egy olasznak, egy franciának, meg egy amerikainak kell egymással valamit csinálni. Hát gyerekek, az egy...
Hát itt már az merül fel, hogy volt-e értelme összetolni ezeket ebben.
Már egyik se létezne nélkül.
Egyik se létezne?
Már az Opel is csődbe ment volna, már a PSA is szerintem nehezen élte volna túl az elmúlt időszakot.
És az olaszok is?
Az olaszoknak se állt túl rózsáson a helyzete akkor, amikor az egész, hát ugye akkor még ugye Daimler Chryslerből lett, FCA-ként lett belőle valami.
Tehát egy menekülő út volt.
Ez mindenkinek. Tehát ez tényleg egy olyan volt, mint amikor a levegőért kapkodó hajótöröttek így össze fognak egymással, hogy valahogy a víz fölött maradjanak.
Hát akkor kíváncsian várjuk, hogy ki lesz a következő vezér ennek.
Én is,
egyébként nem kis kihívás az egyértelmű.
Nagyon erősen rá fogja nyomni biztos, izgalmas. Hogy a bélyegét arra, hogy hogyan megy tovább ez a cég. Na, meséljünk róla majd.
Köszönjük szépen, izgalmas volt.
Sziasztok.
Kedves hallgató, Várkonyi Gábor autóipari szakértő mesélt nekünk. Kedves hallgató, aki mondja nekünk, hogy hogy kell kiejteni a Xiaomi-t, szeretném ajánlani neki a BBC 2013-ban közzétett standardjét, ha a kiejtésre vonatkozóan, akik követték a brazil Hugo Barrát, aki 2013-ban, amikor globális alelnöke lett a cégnek, akkor egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy nemzetközileg úgy javasolja, hogy Xiaomi-nek ejtsék ennek a cégnek a nevét, és ezt javasolja a BBC is, mint standard, hogy így ejtsük ki. A kínai kiejtés, ugye, hogy nincsenek hangsúlyok a különböző szótagokon, tehát egy más típusú nyelv, ezért nehezen mondják, egyszerre az S és a Z között van, tehát ilyen Xiaomi, valahogy így mondják ki, ez baromi nehéz, tehát a nemzetközi standard, amit a cég szeretne, az a Xiaomi, így kell kiejteni.
Akkor még egyszer idehoznám azt, amikor a Hyundai-t megszakértették az amerikaiaknak. Az egy nagyon egyszerű üzenet volt. Hyundai, like Sunday.
Igen, Hyundai, like Sunday. Így van. Ő jogos, meg azt mondta egyébként, igaz, hogy igazokra. Show me, és az első szót úgy kell mondani, mint a showert. Tehát Xiaomi, így kell mondani, a Xiaomi szerint a
most
cég nevét.
Most tudjuk.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.